Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 119. Zsoltárunk 73. versének éneklésével kezdjük meg. A 119. Zsoltárunk 73. versét énekeljük, amely így kezdődik: teljes szívből hozzád esedezem. Teljes szívből hozzád esedezem, Uram, hallgasd meg engem kegyelmesen, hogy rendelésédet megőrizzem. Kérlek, szabadíts meg engem, Úristen, és legottan igyekezem azon, hogy bizonyságit megtartsam jó módon. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, megkezdett Zsoltárunkat, a 119. Zsoltárunkat énekeljük 74., 75. és 76. verseivel. A 74. vers így kezdődik: gyakorta reggel, virratta előtt, könyörgésemben te hozzád kiáltok.
Gyakorta reggel, virratta előtt, könyörgésemben te hozzád kiáltok. Ígéd bevetvén reménységemet, előbb, hogy nem elmennek a virasztok, az én szemeim vigyáznak néznek, és a te szent ígédről elmélkednek. Kegyességedért hagyd meg beszédem, tartsd meg életem a te jó voltodból. Hadd vidámuljon meg az én szívem, mert sok hitetlen nép én rám tudul, és engem szertelen sanyargatnak. De ha te törvényedtől távol tartnak, de te én hozzám, Uram, közel vagy, és a igédből tudom réges régen, szent törvényednek igazsága nagy. Te bizonyságét fundáltattad szépen, hogy örökké megmaradnak, tudom. És jól értem, azért nyilván kimondom.
mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. Hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak 26. úrnapjából olvassuk a soron következő kérdéseket és feleleteket, amelyek a sákramentumok közül a keresztséghez kapcsolódnak. Mi módon emlékeztet és bíztat téged a Szent Keresztség afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozata javadra szolgál? Oly módon, hogy a vízzel való külső megmosást maga Krisztus szerzette, és egyben azt ígérte, hogy az ő vére és lelke az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmosattam külsőképpen a vízzel, amely a test tisztátalanságát szokta elmosni. Mit jelent a Krisztus vérével és lelkével megmosatni? Azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát, az ő kegyelméből, a Krisztus véréért, amelyet ő a keresztfán való áldozatában érettünk kiontott. Továbbá, hogy a Szentlélek megújít, és a Krisztus tagjává szentel bennünket, hogy a bűnnek egyre jobban meghalljunk, és istenes, fedhetetlen életet éljünk. Hol ígérte Krisztus, hogy ő minket vérével és lelkével olyan bizonyosan megmos, amint megmosattunk a keresztség vizével? A keresztség szereztetése alkalmával, midőn így szólt, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ez az ígéret ismétlődik meg akkor is, midőn a Szentírás a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának nevezi. Kedves testvéreim, hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól közöttünk és hozzánk. Isten igéjét János evangéliumának első fejezetéből olvassuk a mai vasárnapon. János evangéliumának első fejezetéből a 43. verstől az 51. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövess engem. Fülöp pedig Betsajdából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Natanaéllel, és így szólt hozzá, megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt, jöjj és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, ezt mondta róla, íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony-bizony mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget és az Istennek angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Isten kegyelme, áldása legyen rajtunk és közöttünk, hogy megérthessük e mostani órában is hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk most a mi Urunkhoz, Istenünkhöz eképpen. Tudjuk a te igédből, ahogyan énekeltük is, mennyei édesatyánk, hogy te közel vagy hozzánk. És azt is tudjuk, hogy a te igazságod, a te tisztaságod és a te világosságod az, amire mindannyiunknak egyen-egyenként szükségünk van, hogy boldog életet élhessünk itt a földön, és hogy majd egyszer úgy halhassunk meg, mint akik nem csak elmennek innen a földről, hanem hazatérnek te hozzád. A te világosságodat, tisztaságodat, szentségedet és igazságodat kérjük, hogy ragyogtasd ezért közöttünk, ezen a mai napon is. Ígéd által könyörüljél meg rajtunk, hiszen nem vagyunk képesek arra, hogy megértsük, hogy felfogjuk a te akaratodat, ha csak nem elvégzed a mi szívünkbe, ha csak nem elvégzed a mi értelmünkbe, hogy megértsünk téged, hogy felfogjuk a te üzenetedet és akaratodat. Ezért is fohászkodunk te hozzád, azzal a jó reménységgel, hogy ezt a te munkádat már elkezdted bennünk, hiszen ide segítettél ebbe a házba, és a te ígédet kész vagy szólni és hirdetni nekünk és közöttünk. Urunk, dicsőítünk téged, aki teremtettél és alkottál bennünket. Dicsőítünk téged, aki nem hagytál bennünket nyomorúságban, hanem elküldted a te fiadat érettünk. Dicsőítünk téged, aki szabadítónká lettél Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, aki helyet készítesz és adsz nekünk a te országodban, a te birodalmadban. Kérünk téged, engedd, hogy szívünk fölbátorodjék, engedd, hogy szívünk megnyíljon te előtted, engedd, hogy megértsünk téged, hogy elfogadjuk a te akaratodat, a te hívásodat, a te buzdításodat, mindazt, amivel te ma megkeresel bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 235. dicséretünk első két versének éneklésével készüljünk az ige hallgatására, befogadására. A 235. dicséretünk első és második versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Hallgass meg minket, nagy Úristen!
Hallgass meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben, és tekints meg minket mi életünkben, hogy nehessünk e földön hitetlenségbe, ördög kezébe. Mert csak te vagy a világosság, életünkben te vagy igazság. Mi sötét szívünkben nagy világosság, és szomorú lelkünkben te vagy igazság, örök boldogság.
Kedves testvérek, Isten igéje a már olvasott szakaszból szól hozzánk, János evangéliumának első fejezetéből, a 43. vers két szavát olvasom, Jézus Krisztus mondta ezt Fülöpnek, kövess engem. Kedves testvéreim, János evangéliumát olvasva a Biblia olvasó kalauz szerint bizonyára föltűnik a testvéreknek az, hogy János rögtön az evangéliuma kezdetén életre szóló találkozásokról számol be nekünk. Olyan találkozásokat ír le, amely találkozások döntően megváltoztatták emberek életét. Talán mindannyiunk életében voltak, vagy majd lesznek olyan találkozások, amelyekre elmondhatjuk azt, hogy megváltoztatták a mi sorsunkat, vagy megváltoztatták a mi gondolkozásunkat. Nagyon sokan szoktak visszaemlékezni régi tanáraikra, akikkel a találkozás, a beszélgetés döntően változtatta meg az életüket. Mások szívesen emlékeznek vissza a párjukkal való első találkozásra, amelyben úgy érzik talán egyre jobban, hogy döntően megváltozott az életük. Jobbik esetben ezt pozitív értelemben szokták gondolni az emberek, rosszabb esetben vannak, akik negatív értelemben gondolnak rá. De ezek a találkozások azonban mégis, noha döntő módon befolyásolják az életünket, sokszor pusztán emlékek maradnak, amelyek bennünket, embereket valóságosan nem biztos, hogy átformálnak és átalakítanak. János itt olyan találkozásokról számol be az evangéliuma kezdetén, ahol teljes emberi sorsok és életpályák változtak meg, és helyeztettek más vágányra. Sokan vannak, akik vágynak valami ilyesmire, főleg akik elrontottak valamit az életben, vagy akik úgy érzik, hogy nem boldog az életük, hogy hogyan lehetne pályát váltani, hogy végre ne ebbe az irányba menne már az életem. Sokan gondolkoznak ezen, és ma a világ számtalan dolgot kínál azoknak, akik életre szóló változásokat szeretnének az életükben látni, vagy előidézni. Ez az életre szóló találkozás azonban, amiről János itt ír, valóban döntő, és nem is csak életre szóló találkozás ez, hanem ahogy majd látni fogjuk többennél, életre hívó találkozás. És noha ez csak játéknak tűnik a szavakkal, hogy életre szóló, vagy életre hívó találkozás, mégis különbséget szabad és lehet is ebben nekünk tenni. Szinte hihetetlennek tűnik az, amit János lejegyez, mert nem csak ő, hanem más evangélisták is úgy festik le Jézusnak ezt a tevékenységét, hogy tudnélik, ő megszólított embereket, hogy egyetlen szóval, vagy egyetlen mondattal szólított meg embereket, és arra kérte őket, arra parancsolta, utasította őket, hogy legyenek az ő követői. Mi felvilágosult emberek nem nagyon szeretünk bedőlni egyetlen egy mondatnak. Néha azért megesik velünk, hogy valamit hirtelen elhiszünk, de az ember alapvetően mindig gyanakszik, amikor valaki valamire rá akarja venni, és arról nem árul el túl sokat. Hát Jézust mindezzel meg lehetett volna vádolni, mert nem kevesebbet mondott Fülöpnek, és aztán más tanítványoknak is, akik a tanítványai lettek később, hogy kövess engem. És itt nem találunk semmiféle marketing szöveget, nem találunk semmiféle bemutatót, amivel Jézus invitálta volna ezeket az embereket, nem találunk nyerő ajánlatokat, kihagyhatatlan bónuszokat, hanem egészen egyszerűen csak ennyit találunk, hogy Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, kövess engem, és amin a még inkább csodálkozunk, az az, hogy ezek az emberek elkezdték követni Jézust. És az ember hajlik arra, hogy azt mondja erre, hogy hát ez nem is lehet talán igaz. Ez talán ebben a formában nem is igaz. Mert mit is jelent az, amire Jézus ezeket az embereket hívja? Kövess engem. Vagy mit jelentene az, ha egymásnak ezt mondanánk mi, hogy kövess engem? Ez nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy szakíts azzal, amit most csinálsz, amiben most benne vagy, ami téged foglalkoztat és leköt, szakíts azzal és lépj az én nyomdokomba. Lépj az én nyomomba. Követni valakit, az azt jelenti, hogy az megy előttem, én meg követem őt. Mintha jelképesen a lábai nyomába lépnék, és ezt nem lehet máshogy csinálni, csak ha az ember az addigi útját föladva, az addigi elhatározásaival szakítva, alázattal azt mondja, hogy hát akkor belelépek a te láb nyomodba, és a te nyomdokaidon fogok járni. Azt szeretném, ha értenénk, hogy valamit és valakit követni nem lehet úgy, hogy közben az ember más csinál, hogy közben az ember más felé megy. Valakit követni az egy egyirányú utca. Arra megyek, amerre ő megy. Oda lépek, ahova ő lépett. Tulajdonképpen követni valakit azt jelenti, hogy vállalom az ő sorsát. Mert amin ő keresztül megy, azon a nyomdokain lépve vállalom, hogy én is keresztül fogok menni. Azon én is keresztül megyek. Valakit követni azt jelenti, hogy azt fogom tenni, amit ő mond, amit ő tesz. Amire ő elhatározta magát, amerre ő megy, én is arra fogok menni. Azt fogom tenni. Nos, nagyon fontos tehát az, hogy Jézus nem egy könnyű dolgot kért ezektől az emberektől. Mert azt kérte tőlük, hogy szakítsanak azzal, amit éppen műveltek. Tudjuk a tanítványok életéből, hogy ők sokféle elfoglaltságban voltak benne, a napi dolgaikba, a kenyérkeresetükbe, a családjukba, stb. Jézus azt kéri tőlük, hogy szakítsanak azzal, amiben most benne vannak, és lépjenek az ő nyomdokaiba. Azt kéri tőlük, hogy vállalják fel Jézus sorsát, hogy tegyék ezen túl azt, amit nekik Jézus mond. Úgy is összefoglalhatnánk, hogy a követésben, amire Jézus felszólítja most Fülöpöt, arra kéri Fülöpöt, hogy lépjél velem életközösségre. Lépj velem életközösségre. Fülöp, legyél az én követőm. Az ember nem könnyen teszi ezt meg, mert az ember mindig is, a születése pillanatától kezdve, a maga ura szeret lenni. Az ember nem szereti, ha irányítják. És ez azt gondolom, hogy gyermekkorunktól késő öregségünkig mindannyiunkat mindig jellemez. Mi nem szeretjük, ha megmondják nekünk, hogy mit kell csinálni. A gyerek se szereti, ezért hisztizik, a fiatal se szereti, ezért vágja rá a szüleire az ajtót. A felnőttek sem szeretik, ezért veszünk gyakran össze egymással, mert nekünk senki nem mondja meg, hogy mit csináljunk. Az öregek se szeretik. Az öregek se szeretik. Majd én tudom, mit képzeltek ti? Fiatalok szokták mondani, az öregek. Mit képzeltek ti? Majd én tudom, hogy meddig bírom én magamat tartani. Engem nem mondja meg senki, hogy én hova menjek, meg mit csináljak. Az ember nem szereti azt, hogyha irányítják. Mindenki a maga ura akar lenni. És amit Jézus itt kér, az egészen más. Azt mondja, hogy én akarok az urad lenni. Szakíts azzal, amit most csinálsz, és engedd, hogy én legyek a te urad. És akkor csodálkozunk a legjobban, amikor látjuk és olvasjuk ezeket a történeteket, most éppen Fülöp történetét, és mit olvasunk benne? Azt, hogy Fülöp engedett Jézusnak. Az, hogy Fülöp engedett Jézusnak. Testvérek, egy megmagyarázhatatlan dolog ez. Nagyon sokféleképpen próbáljuk magyarázni, hogy miért engedtek ezek Jézusnak. Miért? És általában próbálunk valami emberi magyarázatot adni, az alapján, hogy mi miért engednénk valakinek, történetesen egy Jézus nevű embernek, ha ő idejönne és azt mondaná, hogy kövess engem. Magunkban mindannyian meghúzunk bizonyos feltételeket, és azt mondjuk, hogy hát engednénk neki, ha hát előtte volna 10 percünk, hogy az interneten bepötyögjük, hogy ki az a Jézus, milyen referenciái vannak, mit tudunk róla, aztán ha megbízhatónak tűnik, akkor lehet, hogy követnénk őt. Vagy azt mondanánk, hogy átszaladnék a szomszédba, megkérdezném, hogy te hallottál már erről Jézusról? Na, ha a szomszédom azt mondta, hogy hallottam, mehetsz utána, akkor lehet, hogy elmennék vele. Vagy azt mondjuk, hogy na, ha ez a Jézus valami nagyot ígérne nekünk, akkor elmennénk, és lennénk az ő követői. De testvérek, itt nincs ilyesmi. Ahogyan mondtam, itt nem olvasunk ilyesmiről. Sem arról, hogy emberek lekáderezték volna Jézust, sem arról, hogy megkérdeztek volna másokat. Sem arról, hogy Jézus ígért volna nekik valamit. Úgyhogy el kell vetnünk mindazokat a magyarázatokat, amelyek ilyenkor a fejünkbe hirtelen előállnak. El kell vetnünk azt a magyarázatot is, mert még csak erről se olvasunk, hogy ezek a tanítványok már régóta hallhattak Jézusról. Hát Jézus a szolgálatának a kezdetén volt ekkor, sok mindent még nem lehetett róla hallani. Annyit tudtak róla az emberek, amit majd beszélünk is róla, amit Filip tudott Jézusról. Ennyit. Nem tudtak róla többet, hogy názáreti, hogy Józsefnek a fia. Ennyit tudtak róla az emberek. Akkor miért engedtek Jézusnak? És miért lett ez az egész találkozás így egy életre szóló találkozás? Mi ennek a kulcsa? Testvérek, a kulcsa nem más, mint maga Jézus, és Jézus szava. Mert az a szó, ami itt elhangzik, Jézustól származik, aki azt mondja Filipnek, kövess engem. Jézus szava, az tulajdonképpen Isten szava. Ezt ott akkor még sokan nem tudják és nem értik, de az a szó, amely utoléri Fülöpöt, Natanaelt, Pétert, Andrást, meg a többieket, az tulajdonképpen az Isten szava. Testvérek, mi az Isten szava? Vagy milyen az Isten szava? Hát ha valaki kinyitja a Bibliáját, és az első lapon elkezd olvasgatni, akkor rögtön megérteti, hogy milyen az Isten szava. Mert azt olvassuk a Biblia első lapján, hogy Isten szólt, és amit kimondott, az meg lett. Így szoktuk mondani, hogy Isten szava teremtő szó. Teremtő szó. Aztán Isten szavával kapcsolatban tudjuk, azt látjuk a Bibliában, hogy Isten szava sokszor eligazító szó. Hogy amikor emberek bizonytalanságban voltak, de megszólalt az Isten, akkor az a bizonytalanságukba eligazította őket. Az Isten szava sokszor megvilágosított embereket, akik sötétségben voltak, és nem értettek semmit abból, ami körülöttük és velük történt. És megszólalt az Isten, és az emberek elkezdték érteni. Elkezdték érteni azt, amiben benne voltak, hogy miért történik. Testvérek, az a szó, amely itt utoléri Fülöpöt, az nem más, mint az Isten szava. És amikor Isten azt mondja, kövess engem, akkor ugyanaz történik, ami megtörtént a teremtéskor, hogy Fülöp nem tehet mást, nem is akar mást tenni, mert az Isten szava szól hozzá, föl kell, szakít azzal, amit addig művelt, odalép Jézus nyomdokába, vállalja Jézus sorsát, és követője lesz Jézus parancsainak. Fülöp találkozása Jézussal, vagy inkább Jézus találkozása Fülöppel, életre szóló, de egyúttal életre hívó szó és találkozás lett. Mert Isten szava az mindig az élet szava. Így olvassuk János evangéliumának itt a kezdetén, ha visszalapozunk egy lapocskát, és az evangélium első verseit elkezdjük olvasni, hogy benne élet volt, tudnélik, Jézusban. Az ő szava, az életnek a szava. Tehát amikor azt mondja Fülöpnek, hogy kövess engem, akkor Fülöpöt tulajdonképpen az életből, ebből a látható földi életből egy minőségi életre hívja és parancsolja el Jézus. Élet szava szólítja meg őt, és ez az a szó, aminek nem tud engedni. Tehát ennek a találkozásnak a titka Jézus szava, az ige. Nos, testvéreim, azt gondolhatjuk, hogy hát Jézus képes volt ezt a szót mondani. És ő bizonyára rendelkezett olyan erővel és olyan hatalommal, hogy ezt a szót kimondhatta, de mit tehetünk mi? Hogyan lehetne vajon a szeretteinket, vagy magunkat egy ilyen életre szóló találkozás részévé tenni? Hogyan és mi módon? Hol van ez a szó? Egyáltalán van-e ilyen szó ma a világban, amely így utolérhet bennünket, és életre szólóan és életre hívóan megérinteti a mi szívünket? Ez a történet segít bennünket annak a megértésében, hogy ez a szó ma is hallatszik a világban, hiszen azt olvassuk, hogy miután Fülöp engedett Jézusnak, így folytatódik ez a történet, hogy elment egy Natanael nevű emberhez. És ennek a Natanaelnek elmondta Fülöp azt, amit ő gondolt, amit ő átélt, és azt olvasjuk ennek a történetnek a végén, hogy Natanael hitt neki. Hitt neki. De mielőtt azt gondolunk, hogy ez ilyen nagyon egyszerű, hogy akkor akik találkoztak Jézussal, akiknek van életre hívó és életre szóló találkozásuk, azok mondják el tovább más embereknek, azért hadd bonyolítsuk meg ezt a történetet egy kicsit. Mert ha figyelmesen olvassák a testvérek, akkor azt látjuk, hogy hát azért az, amit Fülöp elmondott Natanaelnek, az a néhány mondat tele van hibával. Tele van hibával. Remélem, hogy föltűnt a testvéreknek, hogy amit Fülöp mondott Natanaelnek, az mind rossz. Mind rossz. Nem igaz. Legelőször is azt mondja Natanaelnek, hogy megtaláltuk a Messiást, megtaláltuk a názáreti Jézust. Testvérek, úgy olvassuk itt a történetben, János így írja ezt le, hogy Jézus útra kelt, hogy elmenjen, és ő találkozott Fülöppel. Nem úgy volt, hogy Fülöp kereste Jézust, tudván, hogy őnála van az életnek beszéde, hogy vele lehet életre szóló változása az életének. Nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy Jézus ment a maga útján, és találkozott Fülöppel. Az első dolog, amit Fülöp már rosszul ad tovább, az az, hogy megtaláltuk Jézust. Mi ráakadtunk a nagy kincsre, mint ha ezt mondaná Natanaelnek. Mi megtaláltuk őt, miközben Jézus találta meg Fülöpöt. Aztán ott van benne egy második tévedés, amit mond, azt mondja, hogy megtaláltuk Jézust, a József fiát. Testvérek, lehet azt mondani, hogy hát mit tudhatott Fülöp Jézusnak a Szentlélektől való fogantatásáról. De amit állít Fülöp, az hamis, az nem igaz. Jézus nem József fia volt. Egyértelműen lejegyzik az evangéliumok, hogy Istentől levő dolog, Jézus Krisztus születése. Józsefről leírja a Biblia, hogy nem ismerte az ő feleségét, azaz nem közeledett szexuális értelemben az ő feleségéhez Jézus Krisztus megszületéséig. Született Szűz Máriától, nem véletlenül mondjuk ezt így a mi hitvallásunkba. Mit mond Nátanaelnek Fülöp? Megtartuk Jézust, a József fiát. A második valótlanság. Jézus nem József fia. Aztán ott van egy harmadik, azt mondja, aki Názáretből származik. Lehet, hogy nem volt vele tisztában Fülöp, hogy Jézus hol született, de Jézus Betlehembe született. És ennek megfelelően ő betlehemi származású. Az akkori zsidó szokásoknak megfelelően ő betlehemi születésű, betlehemi származású. Igen, sokan akkor ismerték meg Jézust, amikor ő Názáretben kisgyermekként megérkezett oda Józseffel, Máriával, az Egyiptomból való menekülésük, hazatérésük után, de Jézus nem Názáretből származott. Lehet azt mondani, testvérek, hogy na hát ezek nem olyan lényeges dolgok, lépjünk ezen túl, minek akadunk ebbe bele, de szeretném, a testvérek érzékelnék azt, hogy az a néhány mondat, amit Fülöp elmond nagyon buzgón Jézusról Natanaelnek, az hemzseg a hibáktól. Nem ő találta meg, nem József fiát találta meg, és nem Názáretből származik Jézus. Azt mondhatnánk erre, hogy ha annyi fals információ van egy mondaton belül, akkor gyakorlatilag az egészet le kell söpörni, mert ezen nem lehet javítani. Még ha csak egy hiba volna benne, még valahogy kipofoznánk, de ha egy mondaton belül már három valótlanság van, hát abból mit csináljunk? Abból lehet-e még valami? Testvérek, az az érdekes, hogy a válasz is hasonló, mert Natanael, mikor ezt meghallja, amit neki Fülöp elmond, akkor hogy válaszol? Azt mondja, származhat-e Názáretből valami jó? Nem tudjuk ennek pontosan az eredetét, ennek a mondatnak abban az értelemben, hogy pontosan mit jelentett ez, de egészen biztos, hogy egy ilyen szitokmondás volt. Hogy Názáretből senki nem számít semmire. Az nem olyan település, ahonnan valami jó kiszármazhatna. Főleg nem olyan jó, ami majd az egész világot megrengeti. Főleg nem a Messiás, mert ha valahol, akkor a Messiásnak Jeruzsálemben, ott a fővárosban lenne a helye. Ha azt mondanád Fülöp, hogy megtaláltuk őt, aki Jeruzsálemből jött, aki ott áll a templomhegyen, na akkor lehet, hogy Natanael nem mondana ilyeneket. De amikor hallja Fülöpnek a téves információit, akkor hogyan válaszol rá? Származhat onnan valami jó? Magyarán azt látjuk, testvérek, hogy Natanaelnek a szíve tele van előítélettel. Nem is feltételezi Natanael, hogy onnan, Názáretből valami jó is jöhetne. És tudjátok, hogy mi az, ami mégis megdöbbentő? És remélem, hogy megdöbbenünk rajta mindannyian, hogy ennek ellenére mégis indul Natanael, és megtörténik egy újabb életre szóló találkozás. És az ember itt szétteszi a kezét, és azt mondja, hogy ezt már nem értem. Ezt már nem értem. Az egyik hamis információkat mond Jézusról. A másik szívében ott van előítélet, egy leírás, és ennek ellenére mégis megtörténik egy újabb találkozás, ahol egy újabb emberi sors oldódik meg, és kerül más pályára. Egyetlen egy mondat, amit Fülöp helyesen mond, és egyetlen egy mondat, amiben nincsen hazugság, ami tiszta, ez pedig az, amit Fülöp így mond Natanaelnek. Jöjj és lásd meg! Jöjj és lásd meg! Most már nem állít Jézusról semmit. Semmit. Azt mondja Natanaelnek, jöjj és lásd meg. Kedves testvéreim, jöjj Jöjj, Natanael, ahhoz az igéhez, ahhoz az élethez, ahhoz a forráshoz, amelyben én megtaláltam az életem értelmét. Jöjj az igéhez, Natanael. Ha én kevés vagyok, akkor arra buzdítalak téged, hogy jöjj. Jöjj és lásd meg magad az igét. Honnan adódnak így össze a dolgok? Mert ez már több, mint véletlen. Talán egyikünk sem feltételez, hogy ez a véletlen műve, hogy mégis történik egy ilyen találkozás Jézussal. Maga Jézus adja meg erre a választ a 48. vers második felében, amikor beszélget Natanaellel, és azt mondja Natanaellel, hogy mielőtt Fülöp idehívott téged, láttalak a fügefa alatt. Azt mondja Jézus Natanaelnek, hogy már akkor közöm volt hozzád, amikor te még nem is tudtál rólam. És maga Natanael is megdöbben ezen, hogy ez a Jézus, ez ismer engem. Én nem láttam őt, én nem hallottam róla, de ő tudta, hogy ott ültem a fügefa alatt. Ez az ember ismer engem. Kedves testvéreim, hogy is néz ki ez a továbbadás, ez a hívás? Úgy néz ki, hogy Fülöp szól, és Isten cselekszik. Fülöp egy szócső, tele tévedésekkel és tudatlanságokkal, és mégis megtörténik egy újabb csoda. Miért? Mert Isten cselekszik. Mert láttalak téged a fügefa alatt, mielőtt Fülöp még szólt volna neked. Én valamit elvégeztem a szívedbe és a lelkedbe, amiről te nem is tudtál, hogy amikor elhangzott ez a szó, jöjj és lásd meg, mindenek ellenére fölkeltél, jöttél, és most itt állsz előttem. Annak ellenére jöttél, hogy tévesek voltak a rólam szóló információk, annak ellenére jöttél, hogy magad is azt mondtad, Názáretből nem származhat semmi jó. Jézus megadja a magyarázatot, én vagyok az, az én szavam, az én beszédem, amely valamit titkon elvégzett, aminek engedelmeskedve te most tulajdonképpen itt vagy. Kedves testvéreim, nagy kérdésünk az, hiszen föltettük ezt a kérdést, hogyha Jézus ma már nincs közöttünk, és ő így személyesen nem tudja azt mondani nekünk, hogy kövess engem, hogy akkor lehetnek-e találkozások, és hogyan születhetnek ilyen életre szóló és életre hívó találkozások ma Jézus Krisztus és az emberek között. Kedves testvéreim, ma is az ige az, amely ezeket a döntő találkozásokat előkészíti és meg is szüli. Isten igéje. Isten igéje sokféleképpen szólal meg ma is ebben a világban, de hadd mondjam azt, hogy Fülöp, miközben elmondjuk róla, hogy sokféle hamis dolgot mondott el Jézusról, egy dologban mégis követendő. Fülöp égett a vágytól, hogy elmondja Natanaelnek azt, hogy ő megtalálta a Messiást. Maradhatott volna ott Jézus mellett, voltak ilyen tanítványai Jézusnak, akik ott a megdicsőülés hegyén később azt mondták Jézusnak, hogy maradjunk mi itt, nem érdekel bennünket se apánk, se anyánk, se a gyerekünk, se a többi tanítvány, Jézus, mi mindig veled akarunk lenni. Mert amikor valaki Jézust megismeri, amikor Jézusban fölismeri azt, hogy ő kicsoda, akkor igazából a szívében olyan szerelem gyullad Jézus után, hogy én mindig veled akarok lenni. De nézzétek meg, Fülöpnek ott volt a szívében a vágy, és ebben nagyon is követendő, hogy azt az örömöt, azt az életet, amit Jézusban ő megtalált, kiközvetítse másoknak. És ha ma azt kérdezitek, hogy hogyan születhetnek ilyen döntő találkozások, életre szóló találkozások emberek és Jézus Krisztus között, akkor azt kell mondanom, hogy akkor születhetnek, ez a mi ügyünk, a mi dolgunk, hogyha a szívünkbe ég a vágy, hogy amit mi Jézusban találtunk, amit mi ő benne megismertünk, azt megosszuk másokkal is. Hogy azt megosszuk másokkal is, mit kell megosztanunk másokkal? Testvérek, nem mást kell megosztani másokkal, mint az igét, az életet kell megosztani másokkal. Mi sajnos sokszor tévedünk, és azt az utat akarjuk az embereknek megmutatni, amin mi Jézus Krisztussal találkoztunk. De nincs két egyforma út ebben az életben. Az egyik ember úgy találkozott Jézussal, hogy Jézus ment a dolgára, és ott megszólította őt. Aztán olvasunk olyanról, aki hátulról érintette meg Jézust. Megint másokról olvasunk, akik betegen jöttek Jézushoz, Jézus elküldte őket, mutassátok meg magatokat a papnak, aztán útközben meggyógyultak, és közülük egy visszatért Jézushoz. Nincs két egyforma út Jézushoz. Nem arról kell beszélni az embereknek, testvérek, hogy Jézust milyen lépésekben lehet megtalálni, hanem az igét kell a szívünkből, lelkünkből tovább adni, az élet szavát. El kell hagyni a tudatlan együgyűséget, testvérek, mert van minden megtérő ember életében egy tudatlan együgyűség. Amikor sok olyat mondunk Istenről, és sok olyat mondtunk Istenről, ami később az ember előtt letisztázódik, hogy hát tulajdonképpen nem is úgy van, hogy nem is igaz. Később biztos, hogy Fülöp is rájött, hogy miket beszéltem én, hogy ez a Jézus József fia. Biztos rájött arra is, hogy hát ez a Jézus ez nem is Názáretből jött. Mi több Fülöpben egyre jobban megerősödhetett az, nem is én találtam meg Jézust, hanem ő talált meg engem. Azt gondolom, hogy a tanítványok élete, Jézus Krisztussal kapcsolatos tudása, ige hirdetése egy tisztuláson ment keresztül, és ez az, amire nekünk is szükségünk van, hogy hirdessük Jézus Krisztust, buzdítsunk embereket arra, hogy jöjjetek és lássátok meg őt, az igét, halljátok meg úgy, amilyen ő valójában. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy nekünk még szerencsésebb dolgunk van. Mert amikor itt Natanael és Jézus beszélget, akkor azt mondja Natanaelnek, hogy te most hiszel nekem, mert én megmondtam, hogy te a fügefa alatt ültél, és elmélkedtél az Isten dolgairól, de Natanael, és ez már nem csak Natanaelnek szól, hanem minden embernek, bizony-bizony, mondom néktek, mondja Jézus, már nem csak Natanael ez beszél, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Azt mondja Jézus, hogy lesz nagyobb jel ennél, Natanael, amely minden ember számára jelül lesz, hogy az emberek higgyenek. Látjuk a megnyílt eget. Testvérek, a mi keresztjén vallásunknak a vasárnapja, az a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe. Látjuk a megnyílt sírt, és látjuk a mennybe ment Jézust, aki ott ül az Atya Isten jobbján. A mi szemünk előtt nagyobb a látvány, mint ami egykor ott Fülöpnek megadatott. Mi már tudjuk, hogy Jézust keresztre feszítették, tudjuk, hogy eltemették, és tudjuk azt, hogy feltámadt a halálból, és tudjuk azt, hogy ott van a mennyben. Kedves testvéreim, mi látó emberek lehetünk, és ezt kell nekünk hirdetni. Ezt a Jézust kell hirdetni, aki győzött, aki legyőzte a halált, aki él, és aki dicsőségesen uralkodik. El kell hagynunk a tudatlan együgyűséget, és azt hirdetni és mondani Jézusról, amit ő magáról kijelent. Arra bátorítani és biztatni az embereket, hogy legyenek Jézus Krisztus követői. Mit jelent Jézus Krisztust ma követni? Hiszen elmondtuk, hogy nincs közöttünk testileg. Jézus Krisztust követni azt jelenti, testvérek, hogy az igét követjük. Az igét követjük. Az ige testé lett. Így mondja János az evangéliumában. Azért hirdetjük az igét, mert az igében Szent Lelke által előttünk áll Jézus Krisztus. És azért követjük az igét, nem azért, mert vagabundi, konzervatív emberek vagyunk, akik még mindig ragaszkodunk a Bibliához. Nem ezért követjük, hanem azért követjük, mert az igében, a Szentírás tanításában, kijelentésében maga Jézus Krisztus áll előttünk. Ezért senki nem mondhatja magát Jézus Krisztus követőjének, aki az igével ellentétesen él. És senki nem állíthatja magáról a mellét verve, hogy én ilyen nagy keresztjén vagyok, meg olyan nagy Jézus követő, akinek a szívét nem szabályozza Isten igéje. Hadd bátorítsalak ma benneteket arra e történet kapcsán, hogy Fülöphöz hasonlóan meghalva Jézus Krisztus szavát kövess engem, merjetek és merjünk a mi Urunk Jézus Krisztus nyomdokaiba lépni. Vegyük elő az igét, hogy megértsük és megtudjuk azt, hogy kicsoda a mi Jézus Krisztusunk. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy engedjetek és engedjünk az ő szavának bátorsága és bizalommal, mert az ő szava az élet szava. Hadd bátorítsalak és buzdítsalak benneteket, hogy mondjátok tovább az ígét. Nem mást, az ígét. Azt, amit Jézus mondott, azt, amit ő tanított nekünk. Hihetetlennek tűnik, hogy erre majd valaki enged, hogy erre majd valaki megtörik, hogy erre majd valaki Jézus követője lesz. Testvér, annál hihetetlenebb nincs, mint ami ott történt Natanael és Fülöp között. Higgy abban, hogy ez a szó, ez ma is életet teremt. Higgy abban, hogy ez a szó ma is megvilágosít. Higgy abban, hogy ez a szó elvezet a halálból az életre. Ebben erősít bennünket ezen a mai napon a Szent Jegyek asztalon való léte, amely emlékeztet bennünket az igére, Jézus Krisztusra, mindarra, amit ő érettünk tett, azért, hogy nekünk életünk lehessen általa. Hívogatlak benneteket ő hozzá, és hívogatlak benneteket arra, hogy legyünk az ő igéjének hirdetői, szívből, lélekből való továbbadói, ebben a mostani világban. Amen. Kedves testvéreim, a 438. dicséretünk első versét énekeljük most. A 438. dicséretünk első versét. Hallottuk Jézus, miképpen hívogatsz, sietünk hozzád.
Felül bújhat.
emberek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért az erőért és hatalomért, amelyen nem csak egykor szóltál, Úr Jézus Krisztus, hanem amely elővel és hatalommal ma is szólsz ebben a világban, igéd és szent lelked által. Dicsőítünk téged azért, mert bennünket is megkerestél, utánunk jöttél, hogy mi megtalálhassunk téged. Dicsőítünk azért, mert bennünket is szólítottál, kövess engem. És dicsőítünk téged azért, mert a szájunkba adod a te igédet, amikor másoknak te rólad bizonyságot teszünk, amikor másokat te hozzád hívogatunk. Urunk, könyörüljél meg rajtunk, hogy hadd tegyük ezt szívünknek, lelkünknek teljes odaadásával, teljes alázatával, és indíts bennünket arra, hogy a te igédet egyre jobban és egyre mélyebben megismerjük, hogy semmi olyasmit ne mondjunk te rólad, ami nem áll meg, hogy mindent elmondhassunk te rólad, amit igédben önmagadról kijelentesz. Köszönjük te neked mindazokat, akik meghallották a közvetített igét, köszönjük mindazokat, akik előjöttek a környezetünkből, a halálból, az életre, kegyelmi munkád nyomán, sokszor annak ellenére, amit mi mondtunk vagy állítottunk te rólad. És dicsőítünk téged azért, mert most is hívogatsz, mert a te országod még mindig nyitva áll. Dicsőítünk téged azért, mert gyenge emberi szavakon keresztül te ma is eljuttatod ezt a te hívásodat és üzenetedet egyen-egyenként most mindannyiunkhoz, akik itt vagyunk a te házadba, a te színed előtt. Kövess engem! Segíts, Urunk, hogy meghalva ezt a szót, hadd legyünk készek neked engedni. Hadd legyen a mi szívünkben alázat, odalépni a te nyomdokaidba. Hadd legyen bennünk készség vállalni a te sorsodat és a te irányításodat, tudván azt, hogy benned és általad az élet érkezik meg hozzánk. Könyörüljél így meg rajtunk, hogy ebben a mi hitünkben, elhatározásunkban és döntésünkben hadd erősödjünk meg az Úr asztala körül a szent jegyek vétele által. Urunk, maradj velünk, őrizd meg a mi gyülekezetünket, közösségünket, hogy lehessünk a te jó hírednek, a te személyednek, az evangéliumnak hűséges továbbadói. Ebben állj mellénk és vezess bennünket. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mind a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva könyörgésünket népünkért, nemzetünkért fohászkodjunk a himnusz éneklésével.
Magyar, jó kell.
Így szól hozzánk Jézus, kövess engem. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk most ezt a részét lezárjuk. A 434. dicséretünk első és második versének éneklésével. Akik az úrvacsorai közösségben nem kívánnak itt maradni, azoktól azt kérjük, hogy ennek az éneknek a befejeztével induljanak majd útra, és áldott vasárnapot kívánunk nekik. Akik maradnak, azokkal majd egy újabb dicséret éneklésével kezdjük meg az úrvacsorai közösséget.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, míg megérkezünk, adj erős szíved, hogy legyünk hívek, és ha terhet kell viselnünk, panaszt mégsem helyt a nyelvünk. Rögös bár útunk, hozzád így jutunk.
Gyertek testvérek! Fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írott első levelének 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődőleg eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e poháram az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves testvéreim, hirdetjük néktek, ami Urunk Jézus Krisztus halálát, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Aki hisz ő benne, annak örök élete van. Értek, csendesedjünk most el az ő színe előtt, meghajtva fejünket, imádkozzunk eképpen. Nem vagyunk méltók, Úr Jézus Krisztus, hogy gondolj reánk, nem vagyunk méltók arra, hogy a te élet közösségednek részeseivé hívjál bennünket. Nem vagyunk méltók az örök életre, nem vagyunk méltók semmire, ami jó, tökéletes és tiszta. Ezért jövünk te hozzád kegyelemért, ezért jövünk te hozzád úgy, mint akik semmi mást nem tudunk előtted felmutatni, csak a mi bűneinket, gonoszságunkat, haragunkat, indulatainkat, mindazt, amit te elítélsz, mindazt, ami kizár bennünket a veled való közösségből. De mégis így szeretnénk eléd jönni és megállni a te színed előtt, mert tudjuk, hogy a bűnösöknek te irgalmat adsz. Tudjuk, hogy azért jöttél el, hogy megkeressed és megtartsad az elveszetteket. Tudjuk, hogy azért jöttél, hogy megszabadítsál bennünket bűneinkből és azok következményéből, a kárhozatból. Hadd jöjjünk most eléd, mint bűnösök, mint nyomorultak, akik semmi másra nem számolhatunk, egyedül csak a te kegyelmedre, amely kegyelem megbocsájt, amely kegyelem fölemel, amely kegyelem arra szólít, hogy lépjünk a te nyomodba, és legyünk a te követőid. Urunk, e vacsora által erősíts meg a mi szívünkbe a bűnbocsánatnak drága ajándékát, és erősíts meg a mi szívünkbe az elhatározást, hogy a tieid akarjunk lenni és maradni. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk azt, hogy méltatlanok vagyunk a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal való közösségre, mégis hiszünk ő benne. Gyertek, valljuk meg most közösen, fennhangon az élő Istenbe vetett hitünket, úgy, ahogy ezt teszik minden keresztjének szerte a világon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Testvéreim, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva, megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti-e kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem tinéktek a bűnbocsánatot, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből minden benne hívőnek. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, majd pedig járuljunk ide az Úr asztalához, alázatos szívvel és szép renddel, ahogy szoktuk is. Az úrvacsora vétel és az úrvacsora osztás alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni. A 459. dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát, így éltek vele az ő tanítványai, hitvalló őseink, a reformátorok, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Isten kegyelme legyen mindannyiunkkal, és minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy az Isten velünk közölt kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk most eképpen. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki előtt megnyílt a sír szája, és aki előtt megnyílt az Atya dicsősége. Áldunk és magasztalunk téged ezért a közösségért, amelyben részeltetsz bennünket, amelyben megújítasz és megerősítesz, és bizonyosokká teszel bennünket afelől, hogyha megvallottuk bűneinket, te hű és igaz vagy, hogy megbocsájtod vétkeinket. Légy áldott mindazért, amit velünk cselekedtél és cselekszel, és légy áldott azért, mert győzedelmes életre hívtál, szabadítottál meg. Adjad, hogy ebben a győzelemben, a te győzelmedben hadd gyönyörködhessünk, és hadd járhassunk életünk minden idejében. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és induljunk útjainkra. A 434. dicséretünk utolsó, azaz negyedik versének éneklésével. A 434. dicséretünk negyedik verse így kezdődik: kísérd lépteink, éltünk végeig.
Kísérd lépteink, éltünk végeig, és harosztadozva járunk, benned támaszva találunk, míg elfogy az út, s menj, menj.